A szombatiskolában Máté evangélium a 24. fejezete és 25. fejezete volt a témánk. A Máté evangélium a 24. fejezetét sikerült itt végigbeszélnünk, mert ugye annak van többféle értelmezése. És most a második értelmezésének az egyik részének a kibontása lenne, amivel foglalkozunk az Isten tisztelet keretén belül. Nagyon örülök, hogy ilyen kevesen vagyunk, mert éppen azon gondolkoztam, hogy ha többen lennénk is, én most kérném, hogy közösen beszélgessünk erről. Mert tudom azt, hogy ha részt veszünk a beszélgetésben, akkor talán jobban, könnyebben is tudunk figyelni. Köszönöm. Tehát akkor ugye Jézus Krisztus úgy beszélt a végső eseményekről, hogy annak négy fontos fázisa van a Jézus eljövetelét megelőző időszaknak. Az egyik, amiről azt mondta, hogy ez még nem itt a vég, de a sok nyomorúság kezdete. És utána beszélt a Máté 24. fejezetének a lejegyzése szerint egy olyan válságról, amelynek a végeredménye az lesz, hogy olyan emberek, akik megismerték az ígét és megismerték Krisztust, egymással szembe kerülnek, és odáig jutnak, hogy üldözik, elárulják egymást, és emiatt emberek nagyon nagy nyomorúságba kerülnek. Na most, hogy világosan láthatjuk a Máté evangélium a 24. fejezete, a nagyapokaliptikus beszéd utáni hasonlatokból, hogy Jézus ezt egy annyira fontos témának tartotta, hogy erről a témáról több példázatot elmondott egymás után. Én úgy gondolom, hogy ezt azért tette Jézus, mert szerette volna azt, hogyha erről a válságról, amiről itt írunk, amiről ő beszélt, hogy emberek egymással szembe kerülnek, ugye azt olvashattuk itt, hogy nyomorúságra adnak, megölnek, gyűlöletesek lesznek minden nemzet előtt, és sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Ugye ez az, hogy egymást elárulják, gyűlölik, és megbotránkoznak, ez a kifejezés utal arra, hogy ez a válság hívő emberek között történik. Tehát nem csak egy olyan válságról beszél biztos, hogy van egy csomó esemény, ami olyan embereket érint, akik vallást nem ismernek, Krisztusról nem tudnak, vagy hamis vallásban járnak, hanem az őt ismerők között alakul ki ez a válság. És tulajdonképpen erről beszélt Jézus Krisztus az utána következő példázatokban, amelyeket most sorra fogunk venni, és úgy bevezetésként arról szeretnék szólni, hogy van egy fontos szempontja, ezeknek a hasonlatoknak tudniillik annak, hogy mindenhol két csoportot látunk. Ez egy olyan nagyon szembetűnő szempont, ahogy elolvassuk, hogy mindig két csoportról beszélünk. És ugye ez a kifejezés, hogy sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, ugye ez azt jelenti, hogy lesznek olyanok is, akikkel ez nem történik meg. És a Szentírásban van egy olyan jelkép, amit most kikeresnénk Ámos könyve 9. fejezetéből, ami egy egyedülálló leírás arról, hogy mi lesz ez a folyamat, amit én így fogalmaztam itt meg, hogy ami a válságnak az elmélyülése. Nyilván kiindul a válság valamiből, és aztán elmélyül. Lapozzuk föl tehát Ámos könyve 9. fejezetét. Az én Bibliámban a 862. oldalon van. Ugye sokszor a kisprofétai könyvekben nehezen találjuk meg a Ámos 9. fejezete, 862 az én Bibliámban. Így hangzik tehát Ámos könyve 9. fejezetéből. A 7. verstől olvasom, kivonatosan majd mondom azt, hogy hol, csak egy részét olvasom. Ezt mondja itt a 7. vers elején az Úr az ő népének annak idején, ugye Ámos korában. Nem olyanok vagytok éti előttem, ó Izrael fiai, mint a kúsiták fiai? Ezt mondja az Úr. Nem én hoztam ki Izraelt Egyiptom földéről? És 8. verstől folytatom. Ímé az Úristen szemmel tartja a bűnös országot, és eltörlöm azt a földnek színéről. Mindazáltal mégsem pusztítom el egészen a Jákobnak házát, ezt mondja az Úr. mert íme én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. 11. verstől. Azon a napon felemelem Dávid leomlott sátorát, és kiavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanám, hogy örökségül bírják az Edom maradékát, és mindam a népeket, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki megcselekszem azt. Ímé napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlő taposó a magvetőt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig megáradnak. És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izraelt, fölépítik az elpusztult városokat, lakoznak bennük. Szőlőket plantálnak, és isszák azok borát, és kerteket csinálnak, és eszik azoknak gyümölcsét. És elplántálom őket az ő földjükbe, és nem szaggattatnak ki többé az ő földjükből, melyet adtam nékik, azt mondja az Úr, a te Istened. Ez a szakasz, amit felolvastunk, egyértelműen egy kettős profécia, ami vonatkozott egyrészt a zsidó népre, mert ugye ebből beteljesedett nyilván, ahogy olvastuk, halljuk azt, hogy hazahozza őket majd a fogságból, és visszaplántálja őket. És hogy azt ígéri meg, hogy békességben fognak a saját földjükön élni. Ugye Ámos kilátásba helyezi az Úr ítéletét, mert egy nagyon megrázó képpel kezdődik ez a kép, hogy nem olyanok vagytok előtte, mint a kúsiták. Ugye Áronnak volt kúsita felesége, ugye tudjátok, hogy a Midian földén töltött 40 esztendőt, az Úr készítette őt, tessék?
Mózesnek.
Most Mózesnek, tehát ugye ott töltött 40 esztendőt, és ugye itt vett kúsita feleséget, tehát a kúsiták egy pogány nép volt, nem az elhívott nép, ugye nem a zsidó nép. Az Ószövetségben egyértelmű volt, hogy a zsidó nép az, akinek a teljes világosság adatott. Ez a kifejezés azt fejezi ki, hogy annyira eltorzult a nép, hogy már szinte elfelejtették azt, hogy ő hozta őket ki Egyiptomból, és azért így szólítja meg őket, hogy ez egy bűnös ország. Azt olvassuk a 8. versben, az Úristen szemmel tartja ezt a bűnös országot. És azt mondja, hogy eltörlöm őket a föld színéről, tehát kilátásba helyezi a bekövetkező fogságot, de azzal együtt azt is megígéri, hogy meg fogja őket gyógyítani, visszatelepíti őket az országukba, mert azt mondja, hogy felemeli Dávid leomlott sátorát és kijavítja repedezéseit. Na most mivel ez a kép, ahogyan elolvassuk, tartalmaz egy olyan proféciát a 13. versben, ami pedig egyértelműen a végidőre is vonatkozik, hogy Isten befejezi az ő földi művét. És miután befejezi az ő földi művét, elhozza majd azt az örök országot, ahonnan soha többé senkit ki nem szaggat. Tehát ennek alapján ezt a szakaszt vehetjük egy kettős proféciának. Ezek szerint ez a kettős profécia azt mondja, hogy az Isten elhívottai között a végidőben olyan állapotok fognak uralkodni, hogy Isten így szólítaná meg őket ma is, hogy hát a kúsita nemzet, aki még azt is elfelejtette, hogy ki a szabadítójuk, mert hogy én kihoztam őket a bűnfogságából, de sajnos visszaszivárgott az életükbe sok bűn, mert úgy szólítja meg őket, hogy íme az Úr szemmel tartja ezt a bűnös országot. Tehát azt mondja el, hogy bűnöket megtűrnek az övéi, és ezért Isten, hogy befejezze a földi történelmet, és kialakítsa azt a népet, akivel be tudja fejezni, ennek érdekében elvégez közöttük egy rostálást. Most kérdezném tőletek, hogy ez a rostálás képe, ami a 9. fejezetben van, ez számotokra mit jelent? Most próbáljunk elgondolkozni, hogy miért rostálják a gabonát. Ugye a gabona a szentírásban azoknak az embereknek a sokaságát jelképezi, akiket Isten üdvözíteni fog. Mert a gabonát a Krisztus példabeszéde szerint Isten a csűrébe takarítja. Tehát ez az ő gyermekeit jelenti. Az ő termése, akiket ő beérlelt. Igen, köszönöm ezt a kiegészítést, ez egy nagyon fontos gondolat volt. Na most mi történik egy rostáláskor? Próbáljuk ezt így végig gondolni. Mi ez a rostálás? Tehát ugye a gabonát rostálják. Tehát kiválasztás. Ugye
tisztítási folyamat.
Tisztítási folyamat, és ugye egy ketté választás. Ugye mi az, ami eltávozik a rostálás során? A szemét. Tehát amely polyva. Szemét. Igen? Meg a polyva.
Igen.
Ami nem.
Ami nem termés, ami nem értékes.
Igen. Na, ugye együtt van, az a, együtt van a gabona, a, vannak a jó érett szemek, és vannak a nem annyira érett szemek, és van közte a szemét. És azt mondja ez a profétikus kép, hogy ahhoz, hogy ő felemelje a Dávid leomlott sátorát, kiavítsa a repedezéseit, és felépítse az omladékait, ahhoz ezt a folyamatot meg kell tegye. Emlékeztek bizonyára arra az ézsaiási kijelentésre, hogy, hogy azt mondja Isten a végidő népéről, hogy ők a romlást ki fogják javítani. Figyeljétek meg, hogy ez milyen párhuzamban van Ámos kijelentése azzal az ézsaiási kijelentéssel is. Tehát, hogy ahhoz, hogy legyen egy olyan maradék, amelyről beszél Ézsaiás könyve, akikkel ezt végig tudja ezt a munkát vinni, ahhoz meg kell őket rostálja. Na most, egy rostálás esetén, ha itt gabonákról van szó, mert úgy gondolom, hogy könnyű szemek is vannak ugye a gabonában, amelyek talán nem értek úgy be, hogy ez mitől függ, azt én nem tudom, és van egy csomó polyva is. És benne marad a rostába a tiszta búza szem. Na most, próbáljuk elgondolni, hogy a rostálást, vajon miért ezt a képet használja Isten ennek a folyamatra, hogy függ ez össze azzal, hogy ez egy válság Isten népe között. Mi történik a szemekkel, miközben rostálnak? Összeütköznek. Összeütköznek és kiválasztódnak. Nekem nagyon sokat segített ez a kép most a bekövetkező példázatok megértése szempontjából, és azért olvastam alapigének ezt, aztán rátérünk a példázatokra, mert úgy gondolom, hogy Jézus abban a négy példázatban, ami követi a Máté 24-ben az apokaliptikus beszédet, ennek a válságnak az elmélyüléséről és a kialakulásáról és elmélyüléséről beszél. Tehát arról...
És rázkodnak is a szemek, és azon túl még összeütköznek. Tehát igen. Azért ez, igen. Ha nekünk elütötkölődni valami szitában, nem tudom én, a rostában akármint, szóval igen.
Igen. Tehát ugye rázkódás, tehát megrázó események lesznek, és összeütközések lesznek. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen megalapozhatjuk, hogy ez tehát a rostálás folyamata. De nagyon fontos a végeredmény. Na most ez a végeredmény az, hogy azt mondja, hogy nem esik a földre egy szemecske sem. Na most nekem ez egy nagyon nagy vigasztalás, mert majd ha olvassuk ezeket a példázatokat, akkor látjuk azt, hogy ez micsoda nagy ígéret számunkra, hogy sokszor megrémülünk azoktól a megrázó eseményektől és azoktól az összeütközésektől, amelyek történnek. De én azt értettem meg Ámos proféciájából, hogy ez elkerülhetetlen a végidőben. Isten csak ilyen módon tud tisztítani, és ilyen módon tud elkülöníteni. Mert hogy abban a gabona tömegben nem látszik, hogy ki hová tartozik. Az Isten szeme látja, de Isten végzi ezt a külön választást. Na hát akkor ennyi bevezetéssel térnénk át most arra, hogy vajon erről a megrázkódtatásról és összeütközésről miképpen beszélt Jézus Máté 24. fejezetében. Lapozzunk át tehát most akkor a Máté 24. fejezetéhez, és olvassuk a 44. verstől teljedő szakaszt. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöv el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bőrszolga, kit az ő ura gondviselővé tesz az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak ele. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga, így szólna az ő szívében. Halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lézen sírás és fogvacogás. Na hát akkor nézzük tehát, milyen két csoportról beszél ez a példatörténet?
Hát az Isten népének a vezetőiről beszél.
Igen, mert ugye a szolgák. Tehát akkor azt mondja, hogy az Isten népe vezetői között kialakul két csoport. Mert hogy ők a szolgák, akiket gondviselővé tett a háza népén, a háza népe az ő egész népe, és azok, akik pedig felelősek a lelki irányításért, amelyet az Isten rájuk bízott, azok tehát mindenképpen ezek a szolgák. Na most, hogy nevezi a két csoportot? Mi az egyiknek a jellemzője, és mi a másiknak?
Az egyik hű és bölcs szolga, a másik pedig a gonosz szolga.
Igen. Tehát akkor van a hű és a bölcs, és van a gonosz szolga. Na most mi jellemző a hű és bölcs szolgákra?
A maga idejében ad elméredelt az önháza népének. Tehát úgy gondoskodik róla úgy, ahogy kell, mikor, mi szükséges.
Igen. Az eledel az minek a jelképe a Szentírásban?
A lelki
táplálék. A lelki táplálék. Tehát, hogy az ige hirdetéseiben, azokban az alkalmakban, amelyeket megszerveznek, azt veszi figyelembe, hogy mire van szüksége a háza népnek, és ő bőséggel gondoskodik arról, hogy az időszerű táplálékot megkapják. Na most ugye azt mondja, hogy ez a hű és bölcs szolga azzal munkálkodik, hogy ezért szolgáljon. Na most mi jellemző viszont a másik csoportra?
Elkezd morfondírozni magában.
Uh-huh. Na és miről morfondírozik?
Halogatja.
Igen, hát halogatja még az én uram. Igen. Igen. Tehát, hogy kezd morfondírozni, hogy és figyeljétek csak, hogy ez szavaiban ez kifejeződik, vajon? Miért van ott az a kifejezés, hogy így szól az ő szívében? Igen, tehát nem egyértelműen mondja ki, tehát nem azt mondja ki, hogy Jézus soha nem fog eljönni. Figyeljétek meg, ez egy nagyon fontos kijelentés. Tehát nem azt mondja, hogy soha nem jön el Jézus eljövetele, hanem mit mond a szívében? Tehát a gondolataiban megfogalmazódik az, hogy halogatja még az én uram a hazajövetelt, hogy talán valamikor még odébb van az. Na most ezt az ő szívében mondja, és ez számomra egy nagyon fontos dolog. Tehát ne várjunk arra, hogy az a válság, ami gyakorlatilag a rostálás folyamatában fog teljessé válni, ez olyan módon fog megvalósulni, hogy fölállnak közöttünk tanítók, és azt fogják elmondani, hogy Jézus Krisztus soha nem fog eljönni. Erről nincsen szó. Hanem arról van szó, hogy azt gondolják, hogy halogatja. Eljön még, de nem biztos, hogy ebben a generációban történik. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy a hét levélnek az üzenetéből az utolsó három levélnek azt a tartalmát megértsük, hogy miért beszélt Jézus eljöveteléről ebben a három üzenetben úgy, hogy a szárdiszi gyülekezetnek azt mondja, hogy elmegyek hozzád, a Filadelfiának azt mondja, hogy eljövök hamar, és a Laodiceai gyülekezet angyalának pedig azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok. Ennek köszönhetően a hetednapi adventista egyház 27 hitelvében van egy hitelv, ami Jézus Krisztus eljöveteléről szól, és ez az eljövetellel kapcsolatos kifejezés így állt, hogy küszöbön áll Jézus Krisztus eljövetele. Most a héten hallottam egy nagyon megrázó dolgot, amit most elmondok neked. Úgy gondolom, hogy akik közöttük vendégek vagytok, talán nem lesz probléma, hogyha ezt előttetek mondom el. Az történt, hogy itt volt közöttünk egy külföldön lévő testvérünk, aki 8. generálkonferenciülésen volt már jelen, és figyelte az eseményeket, és elmondta, hogy ezt a hitelvet, amely így áll tehát, hogy Jézus Krisztus eljövetele a küszöbön áll, a következő módosító javaslattal szavazták meg, azt szavazták meg, hogy ehelyett, hogy küszöbön áll, ez lett a szövegben, hogy közel van. És elmondta, hogy erről volt egy ilyen fölvezetés, hogy akkor most ez a hitpont van javaslatként, hogy ezt akkor megszavazásra kerüljön, És voltak olyan testvérek, akik elmondták azt, hogy nem lenne szabad most ezt megszavaznunk ilyen módon, hanem azt szerette volna, hogy egy bizottságok beszélnek még erről a kérdésről, hogy szabad-e nekünk 2015, tehát ebben a mi 21. századunkban ilyen időkjelei hátterén módosítani a 150 éve létező küszöbön áll kifejezést arra, hogy közel van. És elutasították ezt a további megtárgyalást, és bekerült a mi szövegünkbe az, hogy közel van. Na most ez azért nagyon megrázó dolog, mert kifejezi azt, hogy bizony vannak olyan szolgák, akik számára fontos volt az, hogy ez megváltozzék, hogy nem biztos, hogy a küszöbön áll, elég nekünk az, hogy közel van. Na most egy következő nagyon fontos dolog, amiről itt szól ez a történet, hogy nem áll meg a gonosz szolga annyiban, hogy azt gondolja a szívében, hát halogatja az én uram az ő eljövetelét, hanem miben nyilatkozik ez meg. Nézzük meg, hogy a 49. versben milyen két következményét olvashatjuk ennek a gondolkodásmódnak.
Szobatársait venni kezdi, tisztegesekkel pedig enni, inni.
Mit jelent az, hogy veri a szolgatársait? A gonosz szolgatársait veri vajon?
Nem, hanem azokkal enni és inni kezd. Nyilván a értelemszerűen azokat veri, akikkel nem eszik és iszik.
Igen. Tehát akkor számomra ez azt jelenti, hogy a hű és bölcs szolgát és azoknak a képviselőit kezdi ütni-verni. Most nyilván a Biblia kifejezés módjában itt nem arra gondolunk, hogy ez kifejezett olyan bokszolás lesz, meg ütés-verés szó szerint, hanem ez egy lelki hadviselés lesz. Hogy nyilván érvek hangoznak el érvekkel szemben, és valahogy ez, hogy üti-veri, azért ez a válság elmélyüléséhez vezet. Tehát onnan indul, hogy így gondolkozik a szívében, de ez abban nyilatkozik meg, hogy ki kezdi azokat. Tehát én most így fogalmazok magamnak. Ki kezdi azokat, akik még komolyan veszik azt, hogy Jézus Krisztus eljövetele a küszöbön van. Nem csak közel van, és majd valamikor eljön, hanem már itt van a küszöbön. És a másik kifejezés pedig, hogy a részegesekkel enni és inni kezdenek. Na most itt egy nagyon fontos dolog van. Mindannyian nagyon jól ismeritek szerintem jelenések könyvét, már veletek is kutattuk, hogy emlékeztek-e, hogy a részegedés kifejezés hol jelenik meg a jelenések könyvében. Vajon mi ez a jelkép, amit Jézus Krisztus itt használ?
Tessék? Babilonnál.
Babilonnál. Igen, most talán lapozzuk is föl jelenések 17. fejezetét. Tehát 17. fejezete, ugye itt azzal kezdődik, hogy János apostolnak a 7 angyal közül egy, akinél a 7 pohár volt, megmutatta a nagy paráznának kárkoztatását, aki a sok vízen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznasága borával megrészegedtek a föld lakosai. Na most úgy gondolom, hogy mivel Bibliát olvasó emberek vagytok, most nem elemeznénk nagyon hosszan ezeket a jelképeket, de mindannyian értjük, hogy itt miről van szó. Tehát figyeljétek meg, hogy a megrészegedés mellett melyik az a kifejezés, ami ott áll ebben a leírásban, hogy van egy asszony, ez a bukott egyházaknak a jelképe a Bibliában, ez a bizonyos nagy Babilon, amely sok vizen ül, tehát nagyon sok embert elhitett. Figyeljük meg a másik kifejezést, a megrészegedés mellett. A paráznaság. Tehát a paráznaság bora részegít meg. Ugye mi a paráznaság jelképe a Szentírásban? A hűséges, tiszta egyház az igaz egyház, akinek a szövetségese Jézus Krisztus. A parázna egyház pedig, aki hűtlenné vált ő hozzá. Tehát szövetséges társként nem a Krisztus tartja, hanem támaszkodik az ószövetségi Ezékiel könyvének a leírása szerint más világi hatalmakra. Tehát a paráznaság a világi hatalmakkal és más egyházakkal való szövetségnek a jelképe. És hogy talán még egyet ezzel kapcsolatban még egy azonosítást is megkeressünk, Jakab levelének a 4. fejezetéhez lapozzunk még. A 4. verset olvassuk el Jakab leveléből. Tehát így olvasom, tehát Jakab 4. fejezetének a 4. versét. Parázna férfiak és asszonyok! Nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Tehát akkor hogyan összegezhetjük a gonosz szolgának az ismertető jelét? Tehát igazából ki a szövetséges társa? Nem Krisztus, ugye? Miközben ő egy szolga, tehát Isten nevében beszél, tanít és lelki vezető. Tehát a szövetségese nem. Nem az Isten, Krisztus, hanem mivel cseréli ezt föl? A más egyházakkal való szövetséggel és a világ barátságával. És ebből jön ez az összeütközés. Hogy ő olyan alapelveket enged meg az ő gondolataiba egyre jobban elmélyülni, ami a világ barátságához kötődik, és ami a más egyházakkal való szövetségkötésnek az egyértelmű kijelentése. És ennek a hátterén lapozzunk vissza az igazakhoz, aki most a hű és bolt szolga jelképe, Jelenések könyve 14. fejezetéhez, mert ugye szembeállítja a 17. fejezetben lévő tömeget, azt a sok vizen ülő Babilont, azokkal, akik a hű és bőr szolga és az ő követőik. Így olvassuk Jelenések 14. fejezetében. A 3. verstől, ugye ez a 144 ezerről szól, akik a végidő üdvözülendőit jelképezik. Így olvassuk az ő ismertető jelüket a 4. versben. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és az ő báránynak zsengéjül, és az ő szájukban nem találtatott álmokság, mert az Isten király széke előtt fedhetetlenek. Tehát akkor az, ami a mi témánkból fontos, hogy ők szüzek, a bukott egyházak tanításaival nem lépnek szövetségre, attól nem részegednek meg, nem élnek azzal, hanem ők Krisztushoz hűségesek, és ők a bárányt követik. A másik csoport a világgal van kapcsolatban, és azokat az egyházakat követi, amelyeknek a világ barátsága nagyon fontos. Amelyek alárendeződnek a végső idő államhatalmán, amelyek szövetséges társul hívják a végidő világi hatalmát, tehát egyházpolitikai szövetségbe lépnek. Na most úgy gondolom, hogy ez a szempont nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus nagyon világosan beszélt arról, hogy ez a végidő időben az ő elhívott népe között fog megvalósulni. Tehát nem arról beszél, hogy a Babilon egyházaiban lévő szolgák lesznek ezek, hanem azok, akiket ő elhívott a hiteles evangélium képviselésére, és közöttük lesz ez az óriási összeütközés. Tehát úgy gondolom, hogy megérthettük, hogy Jézus Krisztus példázatából ez egy nagyon fontos dolog, mert láthatjuk, hogy az egész végidőről az összes proféciát, ha összevetjük, akkor azt látjuk, hogy két üzenet fog egymással szemben állni. Az egyik üzenet a hármas angyali üzenet lesz, hogy féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, mert itt az ítélet órája. Tehát Jézus Krisztus közel van, itt van az ajtó előtt. A másik üzenet pedig ezzel szemben az lesz, amit Babilon képvisel, amivel megrészegíti az egész világot, hogy békessége lesz mindazoknak, akik az ő szívük keménységében járnak, és fölépítik, úgy gondolják az ezeréves békebirodalmat ezen a földön, és ennek érdekében az egész lakott földdel, minden néppel, minden egyházzal és minden vallással összefognak, és ennek a vezetője a Szentírás szerint a római pápaság lesz. Tehát ez a két dolog áll egymással szemben. És azt mondja ez a profétikus kép, hogy ez tehát nagyon megrázó lesz Isten népe között. Én nagyon hálás vagyok, hogy így mélyebben értettem meg ezt a példázatot. Mert ebből teljesen világossá válik, hogy ez egy nagyon megrázó dolog. Mert nem az a megrázó számomra, amikor azt hallom, hogy egy, mit tudom én, protestáns egyháznak a képviselője mit tanít a végső eseményekkel kapcsolatban, hanem az a megrázó nekem, amikor például nemrégen olvastam egy nagy teológusomnak az okfejtését arról, hogy a római pápaságot ma nem a középkori tevékenység alapján kell megítélni, hanem a jelenlegi pápa tevékenysége alapján. És nagyon megrémültem ezen a kijelentésen, mert akkor hol van Jelenések könyvének a 13. fejezetének a kijelentése, amikor direkt ott van az, hogy tekintsünk vissza arra a középkori időszakra. És ez nagyon megrázó számunkra. De Jézus Krisztus azért, hogy mi erre fölkészültek legyünk, beszélt, hogy a rostának tehát az első fokozata, hogy valaki elfogadja azt a fajta másik evangéliumot, azt a fajta egységre hívást, azt a fajta betagolódást a többi egyházaknak a tanításába, és annak a nagy egységnek a fölépítésébe, amelyben benne van az, hogy mi keresztények fogjunk össze annak érdekében, hogy javítsuk meg ezt a földet, ezt a világot, legyünk jó kovász, elegyedjünk az emberekkel, és javítsuk meg. És ahhoz, hogy ezt nagyon jól tegyük, tudjuk tenni, ehhez még hívjuk segítségül az állami törvényhozást is, hogy nekünk egyre több jogalapunk legyen, és egyre jobban kovászként tudjunk elegyedni azért, hogy mi tudjunk munkálkodni. Meg tudjátok, a só is elvegyül abban az anyagban, amit szeretne megjavítani. Ez az egyik fajta dolog. És a másik pedig az a fajta nagyon komoly mércének a magasra tűzése, amiről viszont a következő példázatok beszélnek, akik viszont nem tudják elfogadni ezt a fajta felhívást, hanem ők Jézus Krisztus felhívásának engednek, és kimondja róluk, hogy ők szüzek, ők tiszták maradnak ettől, és ők követik a bárányt valahová megy. És nagyon érdekes, hogy ezután egy összekötő kifejezés van a 25. fejezetben, akkor, amikor az előző történik, akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek az ő legény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat, az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikbe. Késvén pedig a vőlegény mindnyájan elszunnyadtak és aludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imholjó a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor feleltek mindazok a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek mondván, de talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készek voltak, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony, bizony, mondom néked, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Na tehát, itt megint két csoportról beszél. Kiknek a két csoportjáról beszél? Azoknak a két csoportjáról beszél, akik a részegességgel esznek és isznak? Ez a szüzek csoportja. Tehát azt mondja, hogy a rostálás egyik része, ami talán sokkal szemmel láthatóbb, hogy valaki elfogadja ezt a másik fajta evangéliumot, mármint evangéliumnak mondják, vagy hirdetést, és beáll arra az oldalra. De azt mondja, hogy azok, akik viszont, akiknek ez nem probléma, akik tiszták maradnak, akik Babilon borából nem isznak, azok között is két csoport van. Na most, mi jellemző ezekre a szüzekre? Nézzük csak meg a jellemzőt. Mert ugye ez számunkra, hogy szüzek, most nagyon világosan megjelenik rögtön a képünk, hogy azok, akiket a Babilon borában nem lehet megitatni. De nézzük meg csak, hogy mi minden jellemző rájuk. Az első nagyon fontos jellemző, mit jelent az, hogy elővették lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Ezt a két jelképet próbáljuk azonosítani.
Hát tudták, hogy jön a vőlegény, várták, hogy jön a vőlegény, tudták, hogy mindjárt itt lesz, tehát már mentek elé, mert tudták, hogy hamar jön.
Igen. Tehát ők nem tagadják, hogy Jézus Krisztus eljövetele a küszöbön van. Ők azt tudják, hogy Jézus Krisztus jön. Mit jelent az, hogy elővesik a lámpásaikat? Hogy a Szentírást folyamatosan kutatják, tehát akkor ebből megérthetjük, hogy itt olyan emberekről van szó, akik adventvárók, és akiknek szent az Isten beszéde. Akik nem Babilon borából isznak, mert nekik szent az Isten beszéde, és nem mondják azt, hogy halogatja még az unalom a hazajövetelt, hanem ők azt mondják, hogy igen, Jézus Krisztus eljön, és itt van. Na és az az érdekes, hogy még ő közöttük is két csoport van. Tehát ezek nem hitehagyó emberek, akikről itt szó van. Ezek nagyon komolyan, nagyon mélyen hívő emberek. Mert ezekből a jellemzőkből, hogy ők veszik a lámpásaikat és kimennek a vőlegény elé, ebből teljesen világos, hogy ők nagyon-nagyon komolyan kutatják a Szentírást. Tehát kívülről semmi nem látszik. Ők mennek, kimennek a vőlegény elé. Tudjátok, hogy a keleti mennyegzőben elment a vőlegény az atya házához, ugye onnan kikérte a vőlegény a házához, kikérte onnan a mennyasszonyt, ugye bocsánat, a mennyasszony atya házához, kikérte onnan a mennyasszony, és az ő atya házába vitte. És ezek a szüzek arra kellettek, hogy azt az utat megvilágítsák. Most, mit jelent számunkra az a kijelentés, hogy látszólag nincs közöttük különbség? Ez számomra egy nagyon megrázó dolog. Mert azt mondja, hogy itt nem külsőleg hitvallásban van a különbség. Mert mindannyian kimennek és mindannyian kutatják a Bibliát, hanem valami más dologban. Sőt, még mi az, amiben nincsen közöttük különbség, mikor késik
a
különbség? A
lámpásolva mindegyiknek van.
Igen, mindegyiknek van olaj. Tehát abban is, hogy mindegyiknek van olaj, az olaj minek a lelképe a Szentírásban? A Szentlélek. Tehát, hogy a Szentlélekkel tapasztalatokat nyernek mindannyian, mert van nekik olajuk. Tehát van fogalmuk arról, hogy mi a Szentlélek munkája az ember életében. És mi történik velük, amikor késik a vőlegény? Mindannyian elalszanak. Tehát látjátok, még ebben sincsen különbség. És mikor látszik meg a különbség?
Amikor szállj a vőlegény, mikor tényleg megérkezik.
Amikor a hangos kiáltás jön, hogy imhal a jövőlegény, most már jöjjetek elébe. És na akkor most már kell világítani, de miután az idő hosszú volt, egyeseknek kifogyott az olajuk, mert kevés volt nekik, és azt mondja, hogy a felének. Csak a felének maradt annyi olaja, hogy ők be is tartalék olaj, hogy ők be is mentek a mennyegzői házba. Na most ugye, hogy mi ez a hangos kiáltás, hát én most ezt Ellen White írásaiból tudom nektek idézni, meg annak alapján, ahogyan ezt kutattuk. Nagyon sok magyarázó ezt a hangos kiáltást azzal összegzi, hogy ez az lesz, amikor már a vasárnap törvényt kiadják. Nyilván kutathatjuk ezt a témát, tehát én most nem akarom, hogy ezt úgy fogadjuk el, hogy nem kutatjuk mindannyian személyesen. De tudjátok, hogy nagyon sok szó esik az adventisták között a vasárnap törvény kiadásáról. És ez a hangos kiáltás, nagyon sok ember szerint, akik ezt nagyon komolyan kutatták, ez a vasárnap törvénynek a kiadása. Na most nagyon sok adventista vár arra, hogy majd, ha a vasárnap törvény kiadatik, akkor már komolyra veszük a dolgot. Addig meg még úgy szunnyadozunk, és nagyon megrázó az, hogy ténylegesen szunnyadozás van, de kérdezném azt, hogy lehet-e valamit tenni akkor, amikor a hangos kiáltás megtörténik. Mit mond a példázat? Akkor már semmit. Tehát akkor már semmit nem lehet tenni. Na most ez azért, én nagyon hálás vagyok, hogy ezt így megértettem magamnak, mert tulajdonképpen a vasárnap törvényre vonatkozó eszmeiség az készen van a Dies Dominiban. Tehát az angyalok fogják vissza a szeleket, hogy ez még ne történjen meg, mert még Isten népe nincsen készen. De egyébként minden készen van. Tehát ha mi arra várunk, hogy majd, amikor már meghozzák a vasárnap törvényt, akkor majd összekapjuk magunkat, és tényleg komolyan veszünk azt, amiről tudjuk, hogy komolyan kell venni, akkor mi már elkésünk. Mert azt olvassuk, hogy akkor már bezárhatnék az ajtó. De az a megrázó, hogy az, hogy ki van készen, ki nem, és ki marad benne a rostában, és ki nem, az gyakorlatilag addigra már eldőlt. Akkor csak kiderül, hogy ki az őszinte, és ki nem az őszinte. És tulajdonképpen itt hogyan tudnánk megfogalmazni, hogy akkor a rostálás szempontjából, ha az első rosta az volt, hogy valaki szűz maradjon, tisztán a világ tanításaitól, tisztán Babilon borától, akkor mi a következő a rostálásban? Hogyan tudnánk összefoglalni, hogy miről szól azt, hogy valaki bement, vagy nem ment be? Vajon mit jelent a tartalékolat?
Hát ez a hitből élés, ez a megszentelődés.
Így van. Tehát a Szentlélek munkájának egy olyan mély hatása, amiről szerintem a következő példázat szól, hogy nekünk ebben segítsen, hogy milyenekké válnak az emberek, akik készen voltak, és akik bemehetnek, készen lesznek és bemehetnek a mennyegzőbe.
Már a kecskék és juhok?
A talentumok és a kecskék és juhok példázata. Tessék!
Miért még tovább menünk, kérdeztetek?
Persze, természetes.
Akkor hogy lehet az, ez törvényszerűség, hogy mégis elalszik még az is, aki
sajnos
ez törvényszerű?
Igen.
Tehát elfogadod itt ilyenek? Tehát akkor
az egyik szunnyad és alszik, tehát van egy kis különbség.
De akkor hogy tudja az igaz evangéliumot hirdetni?
Na most ugye... Igen, na most lezáratik a kegyelem idő számára, azáltal, hogy a késői esők kitöltetik azokra, akik készen vannak, és ők fogják megvilágítani a többi embernek, a lakodalmas sokaságnak azt az utat, amit ők már korábban ismertek. Tehát ez a bezáraték az ajtó azt jelenti, hogy számukra lejár a kegyelem idő. De hogy ők addigra alkalmassá váltak arra, hogy a késői eső rájuk kiáradjon.
És utána hirdetik.
És utána hirdetik, igen.
És utána.
Hát igen.
Igen. Na most hadd olvassak itt egy pár mondatot. Ellen White-nak a Tapasztalatok és Látomások című könyvében van egy bekezdés a rostálásról. Ami talán egy kicsit könnyebben segít bennünket ahhoz, hogy sajnos szunnyadás van, tehát azért különbséget tesz. Azt mondja, az egyik szunnyad, a másik alszik. Az egyik hortyog nagyon mélyen, és nem vesz észre semmit, mert a részegesekkel eszik, iszik, és neki nagyon jó esik a fülének hallni azokat a szólamokat, hogy ó, messze van még Jézus eljövetele. De a másik is, mivel vár arra, és most úgy végig gondoltam, hogy hány éve van készen a Dies Domini. És még azt mondhatjuk, hogy nem történt semmi. Tehát, hogy tényleg nem történik semmi, mert az Isten angyalai fékezik a szeleket. És figyeljétek meg, hogy itt közben miről ír, hogy ez a szunnyadás, ez végül is megszűnik a legvégén, még közvetlenül azelőtt, mielőtt ez a felriasztó dolog történik, a következő módon. Azt mondja, kérdeztem a szemlét rostálást jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonyságnak Laudéceáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Ez mély benyomást gyakorol majd annak szívére, aki elfogadja, és arra indítja majd, hogy célját magasra tűzze ki, s a teljes igazságot hirdesse. Sokan képtelnek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, s ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Nagyon örülök, hogy rákérdeztél erre az alvásra, hogy mi az, hogy ők elszunnyadnak. Én úgy gondolom, hogy aki elszunnyad, az fölébreszthető. Na most hozzátennék egy hasonlat, illetve egy Jézus Krisztusi tanítást. Emlékeztek, hogy azt mondja, hogy mielőtt elküldöm Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Tehát mielőtt a szunnyadásból olyan állapotba kerüljenek, hogy éber állapotba. Úgy gondolom, hogy ez a felhívás, ez az illési felhívás lesz. Ez azt jelenti, hogy azok között, akik már szüzek, tehát akik mondják, hogy a vőlegény itt van, az ajtó előtt van, és mi kutatjuk a Bibliát, azok között lesznek olyanok, akiket Isten támasztani fog, akik azt fogják mondani, hogy Na most már akkor ne szúnyadjatok tovább. Akkor ne sántikáljatok kétfelé. Hanem akkor most már álljatok hitelesen a helyetekre, és vegyétek komolyan, hogy itt van. És ennek nyomán ők a szúnyadásukból fölébrednek. És rájuk fog kitöltetni a késői eső. Ők komolyan veszik ezt a magas célkitűzést. 88-as üzenet a valóság. Igen, igen. Nem tudom, hogy Balogh Gábor mikor jön hozzátok, hozzánk ide. Nagyon soká, azt nem csak szeptemberre. De most tartott nekünk egy áhítatot az értekezleten erről az illés üzenetről. Nagyon-nagyon jó volt. Amit elmondott, hogy ennek az illés üzenetnek mi a lényege. Nem tudom, hogy majd esetleg másról beszél erről, hogy ezt meg lehet-e majd hallgatni, vagy ha ide jön, beszél erről. Igen, tehát ezt az egész folyamatot végigvettek, hogy Illés és Keresztelő János miről beszélt és mi ez, mert hogy ez előzi meg közvetlenül a hangos kiáltást. Tehát időrendben én most így tudtam összerakni a fejembe ezt, hogy ahhoz, hogy a szunnyadásból fölébredjenek, csak ugye Jézus ebben a példázatban nem erről beszél, csak erről a bizonyos kiáltásról beszél. Tehát, hogy nyilván egy példázatban nem tudott Jézus mindent elmondani. De viszont ezt a két dolgot el tudta mondani, hogy vannak a szüzek, és még a szüzek között is vannak, akik komolyan veszik. Azt mondja, hogy mély benyomást gyakorol a szívükre, és a céljukat magasra tűzik. Azt mondják, hogy igenis tisztán kell megállni. A többiek pedig ezt nem tudják elfogadni, és őket bemutatja ez a fejezet, hogy ők nagyon nagy lelki gyötrelmen fognak keresztül menni, amiatt, hogy megérti, hogy ők alkalmatlanok jelenlegi állapotukba. Róluk azt mondja, láttam egyeseket, akik erős hittel, szívettépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel, arcuk sápat volt, olyan mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárult a belső küzdelmüket. Arcuk álhatatosságot és komolyságot fejezett ki. Homlokukról hatalmas verejtékcseppek hullottak. Csak néha derítette fel vonásaikat Isten jóváhagyó tetszése, de ismét azonnal visszatért arcukra a régi ünnepélyes, komoly és nyugodt kifejezés. Rossz angyalok tolongtak körülöttük, és sötétséget árasztottak rájuk, hogy Jézust eltakarják előlük, s hogy tekintetük állandóan az őket körülvevő sötétségre irányuljon, hogy bizalmatlanok legyenek, Isten iránt is zúgolódjanak ellene. Egyedüli biztonságuk az volt, a szemüket állandóan fölfelé irányították. Isten angyalai őrködtek népe felett, ha a gonosz angyalok mérgezett légkőre ránehezedett a meggyötört lelkekre, mennyei angyalok körüllebegték őket szárnyaikkal, hogy elűzzék a sötétséget. Miközben az imádkozók folytatták kiáltásaikat, Jézustól egy-egy fénysugár hullott rájuk, hogy szívüket erősítse és arcukat felderítse. Láttam azt is, hogy egyesek nem vettek részt a fohászkodásban, és közömbösnek látszottak. Az őket körülzáló sötétségnek nem álltak ellene, és ez sűrű felhéként borult rájuk. Tehát látjátok, itt van ez a két különböző csoport.
De itt ugyanarról, tehát itt egy... szóval megint csak az összes hívőről beszél.
Az összes hívőről beszél.
Hát itt mindenki, igen, aki erős kiáltással és könyvulatással keresi a személyes kapcsolatot a Jóistennel, és megy a betekedés a mennyei és a démoni angyalok között a személyükért.
Igen, igen.
És akkor,
ott a másik csoport, azt mondja, láttam azt is, hogy egyesek nem vesznek részt ebben. Akik nem tűzik olyan magasra a céljukat. És azt mondja, hogy kívülről ezek az emberek gyötrődnek, időnként vannak tapasztalatai, tehát fénysugár, azt mondja, hogy fénysugár vetődik rájuk, míg a többiek pedig vígan élik az életüket. És ez nekem annyira megrázó, amikor hogy azzal szembesülök, hogy sok esetben közösségi életen sokan azt érték, hogy ünnepeljünk, vigadozzunk, tartsunk ünnepségeket. Most nemrégen mesélte nekem valaki, hogy az ő gyülekezetükben legalább 3 hetente van valamilyen ünnepség, hogy lehessen valamit ünnepelni. És úgy végig gondoltam, hogy ez a két szemlélet, ez a két különböző szemlélet. És ez a halogatja még az én uram a hazajöveteltnek a következő, ünnepeljünk, vigadjunk, örüljünk annak, hogy Isten népéhez tartozunk, legyünk egységesek, stb. És a másik pedig, aki jelenleg gyötrődik és kínódik, mert látja azt, hogy ő nem felel meg annak a mértéknek.
Na, akkor még csak annyit, hogy Egyfelől talán az is megnyugtat, hogy nem kell arra gondolni, hogy a Istennel való személyes kapcsolat az ilyen diadalmenet, virágszirmokkal kihintve és bíborszőnyeggel leterítve. Mert sokszor az ember attól is elbizonytalanodik, vagy elveszíti a talajt a lába alól, hogy hallja, hogy ó, hát én nekem ilyen sikereim, meg ilyen csodálatos tapasztalataim, meg a jó Isten így segített, meg úgy segített, meg életet, szóval, és akkor az ember megy össze ekkorára, hogy akkor velem biztos velem valami baj van, hogy az én személyes kapcsolatom biztosan valahol nem stimmel.
Igen. Tehát látjátok, ez a két csoport, aki célját magasra tűzi, és ez megrázó számára. Tehát ez a megrázatás a rostálásban. Az az igazság, hogy most gondoltam, ahogy így én is beszélek róla, hogy megrázó az is, hogy velem is baj van, és megrázó az is, hogyha azt is látom, hogy a többiek meg ezt nem veszik komolyan. És én aggódok értük, és féltem őket, mert hogy ez egy csoporton belül van. Tehát ők azok, akik már szüzek. És azt mondja, hogy azokat, akik viszont nem állnak ellene, az angyalok elhagyják, és ezeket az embereket nem láttam. Na most ez az, hogy a rostálásnak eltűnnek. Tehát kihullanak a rostán, és azt írja itt Ellen White, hogy ezeket nem láttam többé. És láttam a többieket, akik ott maradtak. Hát majd olvassátok rá, nem akarom az egész fejezetet felolvasni, csak így egy egyes részeit. Na és hogy a felkészülésben mi segít, erről szól még a két példázat. Erről már csak benyomásokat szeretnék, összegzést, hogy mi az, ami bennem úgy lecsapódott, hogy beszél Jézus a talentumok példázatáról, és beszél Jézus a juhok és a kecskék példázatáról. Én úgy gondolom, hogy ez azért fontos, mert ugye arról szól az előző történet, hogy várakoznak, szunnyadoznak és alszanak. Hát akkor mivel töltik a várakozás idejét? Azt gondolom, ez nagyon jól félreérthető, hogy hát küszködjünk és kínlódjunk csak magunkkal, gyötrődjünk és tegyük magasra a mércét, stb. Jézus arról beszél, hogy a jellem úgy formálódik, hogyha az ember beáll az Isten szolgálatába. És a neki adott talentumokat, képességeket fölhasználja. Mert a képességek csak akkor gyarapodnak, hogyha használja. Tehát gyakorlatilag én azt értettem meg, hogy ez a két hasonlat, ami itt következik, arról szól számunkra, hogy nehogy félreértsük azt, hogy a várakozás idejét azt olyan tétlenségben csak a saját lelki üdvösségünkkel kell tölteni. Hanem ez arról szól, hogy a szolgálatban erősödünk meg. Mert ugye olvashatjuk, hogy a talentumos, ugye az, aki a talentumát elássa, az annak még nem marad semmi. És aki pedig használja, annak gyarapodik. És itt azt szeretnék olvasni egy pár gondolatot a Krisztus példadatai című könyvből ehhez a példázathoz. Isten csak azokat fogadja el, akik magasra tűzik a célt. Mindenkit arra kötelez, hogy tegye meg a tőle telhetőt, mindenkitől erkölcsi tökéletességet kíván. Ne szállítsuk le az igaz élet normáját, ne próbáljuk a mércét öröklött vagy szerzett hajlamainkhoz igazítani. Értsük meg, hogy a jellem tökéletlensége bűn. Isten minden szép és tökéletes jellemvonást harmonikusan és hiánytalanul önmagában hordoz, és mindazokat, akik elfogadják Krisztus személyes megváltójuknak, felruházza ugyanazokat a kiváltságokkal és saját jellemvonásaival. Na most ahhoz, hogy ez bennük kialakuljon, ahhoz szükséges a szolgálat. Mert hogy arról szól ez a példázat, és a másik példázat is szerintem ezt erősíti meg, hogy azt mondja, hogy ők bevetik magukat az emberek szolgálatára, mert az éhezőknek enni adnak, a szomjazóknak inni adnak, a mezítelneket felruházzák. Tehát, hogy nem csak a saját lelki vívódásaikkal és küzdelmeikkel tökéletesedik az ő jellemük, hanem a jellem tökéletesedéséhez. Az, hogy ők magasra tűzik a céljukat, az is hozzá tartozik, hogy minden keresztény a képességét fejlessze, és az életét egyre hasznosabbá tegye. És gyakorlatilag ez az, amiért munkálkodhat. És gyakorlatilag ezt fejezte ki Jézus ezzel a példatörténettel. És hadd olvassak itt két idézetet, nagyon rövid összegzés, ami erről a két példázatról szól, legalábbis számomra. Az egyiket így olvasom. A Krisztus képmására átalakult jellem az egyetlen kincs, amelyet ebből a világból elvihetünk az elkövetkezendőbe. Tehát a jellemünk megtisztulás. És ez összefügg azzal, hogy beállunk a Krisztus szolgálatába. Megtaláljuk azt, hogy mi a mi képességeinkkel, hogyan szolgálhatunk, és olyannyira egyesül a mi szívünk a Krisztus megmentendő lelkeinek a megmentésével, hogy azokat az embereket, amikor odaállítja Krisztus, azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, mert ezt és ezt és ezt csináltátok, azt kérdezzük, hogy Uram, mikor tettük. Tehát, hogy számunkra szokássá válik, természetessé válik a másokért való szolgálat. És aztán még egy idézetet szeretnék felolvasni. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak hirdető utolsó üzenet Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása. Hadd olvassam föl még egyszer ezt a mondatot. Úgy gondolom, hogy ezért beszélt Jézus még két példázatról, a másik két példázat után. Hogy arról, hogy a Szentlélek átformáló, átalakító munkája, ez a bizonyos tartalékolaj, hogyan mutatkozik meg azoknak az életékben, akik készen voltak akkor, mikor lezáratott a kegyelem idő, és rájuk kitöltetett a Szentlélek. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása. Emberek fogják ezt megláttatni. Embereket fog Isten felhasználni. Ez az a bizonyos nagy evangélium hirdetés, tehát látjátok a válság hova torkolik? A Máté 24 szerint. Kiformálódik az a csoport a saját lelki küzdelmeivel és a szolgálatba való beállással, úgy, hogy Isten országának ezt az utolsó reménysugarát, a szeretetnek a jellemben való megláttatását tárják a világ elé. És ekkor jöhet el a vég. Ekkor már Isten elengedi majd a szeleket, azokat az angyalokat, amelyek tartják a szeleket, és nagyon gyorsan bekövetkezik az utolsó felvonás. Tehát úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus ezzel a négy példatörténettel nagyon világosan feltárta azt, hogy hogyan végzi Isten a munkáját azokért, akik majd bemennek a vőlegény elé, mert készen lesznek. Hát én ennyit szerettem volna elmondani, és kívánom azt, hogy ti is kutassátok ezeket. Most már nagyon mély hatást tettek egyébként a Jézus példázatai. Nem csak ezek a példázatok, amely ez a négy, hanem az előzőek is. Most ugye, hogy olvassuk Máté evangéliumát, olvastam magamnak a példázatokat, meg olvastam már a Jézus élete című könyvet is, és nagyon különlegesek voltak nekem ezek a többi példázatok is, ami ezt megelőzte. De én úgy gondolom, hogy ez a négy példázat számomra nagyon világosan beszélt tehát a rostálásról. Az első rosta, az ökumenikus kérdésben, a világszeretésbennek való ellenállás, a tiszta, világos hitvallása arról, hogy nekünk ezekkel nem lehet szövetségünk. De a másik, ami ennél sokkal mélyebb válságot idéz elő, és küzdelmet kíván tőlünk, ez pedig a jellem megtisztulásának a rostája. És aki nem áll be ebbe a sorba, azok a könnyelműek, azok hullanak ki a rostán, de hatalmas ígéret, hogy akármilyen megrázatáson mennek át, akármennyire összeütköznek egymással is, egy szemecske se esik az őszinték közül. Mert Isten, ő rajtuk be fogja fejezni a munkáját, és el fogja végezni ezt a munkát. És én azt kívánom, hogy a Jóisten ebbe a csoportba tartozónak találja. Aztán, ha bármi kérdésetek van, akár még délután is visszatérhetünk rá, vagy most is feltehetitek, de én azt hiszem, hogy ez ilyen személyes kutatást igényből. Nagyon sokat segített nekem ennek a témának a feldolgozásában, hogy a legutóbbi konferencián Zsuzsa beszélt egy összefüggésről a két első példázat között, és ugye utána még nekem ez a másik két példázat vált így világossá, úgyhogy remélem, hogy ez segítséget jelent. Ti is gondolkoztatok a szombatiskolával kapcsolatban is, úgyhogy úgy kívánom, hogy tudjunk ebbe elmélyülni ezekben a példázatoknak a kutatásában.